Kedves hallgatóink, nagy boldogasszony ünnepén szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla atya, egyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás kántor, rádiónk technikai közvetítését Kvasszinger Jenő vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrajnai válság rendezése az orosz és az amerikai elnök mai tárgyalásainak központi témája Alaszkában, jelentette ki az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Jurij Uszakov megerősítette, hogy a tárgyalás alaszkai idő szerint 12:30-kor, budapesti idő szerint majd 21:30-kor kezdődik az Anchorage-i katonai bázison. Uszakov szerint a két elnök a kétoldalú gazdasági együttműködésről és a globális biztonsági kérdésekről is egyeztet, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Az amerikai elnök szerint az orosz elnök kész megállapodni az ukrajnai rendezésről, de bejelentette, hogy területi kérdésekről csak egy esetleges második találkozón lehet szó. Donald Trump a Fox News rádió egyik műsorának nyilatkozva úgy vélte, nem biztos, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Vlagyimir Putyin megállapodást akar. Az ukrajnai háborút és a Brüsszelből érkező törekvéseket tartja a Magyarországot fenyegető veszélynek a miniszterelnök. Orbán Viktor a Prager U nevű amerikai médiumnak nyilatkozott Budapesten, úgy fogalmazott, Brüsszel egy Európai Egyesült Államokat akar építeni, de hazánk a szuverenisták közé tartozik. A külgazdaság és külügyminiszter szerint Brüsszel el akarja takarítani a békepárti patrióta kormányokat Közép-Európában. Szijjártó Péter a szlovák és a szerb kollégáival tárgyalt telefonon, és úgy értékelte, egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett. Belgrád és Újvidék utcáit is megtisztítják, jelentette ki a szerb elnök, miután Újvidéken ellenzéki tüntetők csaptak össze a szerb haladópárt aktivistáival és rendőrökkel. Alekszandar Vučić azt mondta, 16 rendőr és 64 civil sérült meg a párt újvidéki irodájánál még szerdán. Több szerbiai városban aztán este újra összecsaptak az ellenzéki tiltakozók a rendőrökkel, Újvidéken emellett felgyújtották a kormányzó szerb haladópárt helyi irodáját. A belügyminiszter tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán 37 embert állítottak elő, az összecsapások során ugyanis Belgrádban 26, Vajevóban 7, Pancsován pedig 9 rendőr sérült meg. Az ellenzéki tiltakozók között is vannak sérültek, az ő számuk azonban ismeretlen. Folytatódhat a kőolajszállítás Magyarország felé a barátság vezetéket ért ukrán dróncsapás után, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszter helyettessel telefonon egyeztetett az ellátás biztonságról. Elindult a 15 milliárd forintos állomás megújítási program, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. 14 vármegyében több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indított el a MÁV tehát, amelyet saját forrásból és a Magyar Falu Program finanszírozásában valósítanak meg, ismertette Hegyi Zsolt. 20 milliárd forint többletforrás biztosít a kormány az idei és a jövő évi költségvetésben az ultrahangvizsgálatok várakozási idejének csökkentésére. Az összeget a gazdaságfejlesztési keretből csoportosítják át. Az év végéig 0%-os kamatozású, kezelési költség nélküli folyószámlahitelt vehetnek igénybe a ragadó száj és körönfájás járvány miatt kárt szenvedett mezőgazdasági vállalkozások, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ennek feltétele, hogy az érintettek a Kavosz ZRT által biztosított nyilatkozatban igazolják jogosultságukat. Törvényjavaslatot nyújtott be a Kulturális és Innovációs Minisztérium, melynek értelmében minden digitális eszköz forgalmazója köteles figyelmeztető tájékoztatót elhelyezni a kisgyermekekre gyakorolt káros hatásokról. A digitalizáció gyors ütemű fejlődése új kihívásokat és veszélyeket támaszt a gyermekek egészségére, amelyről minden szülőnek tudnia kell, közölte a tárca. A digitális eszközök korai és túlzott használata súlyosan károsíthatja a gyermekek idegrendszeri, érzelmi és szociális fejlődését, valamint növeli a veszélyes online tartalmakkal való találkozás esélyét, különösen 3 éves kor alatt. Nagy eltérésekkel, de minden iskolában emelkedik idén ősztől a menzadíja, írta meg a Népszava. A napi lap a közelmúltban kiküldött szeptemberi étkezési díjakra hivatkozva közölte azt, az összegek az elmúlt tanév végéhez képest mindenhol magasabb arányt mutat. Az előző tanévben 600 és 1200 forint között volt a napi ár. A hőség miatt kiadta a vörös kód figyelmeztetést a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Ennek célja, hogy a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzés alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást, emlékeztetett Fülöp Attila. Végül az időjárásról. Csak néhány felhő jelenhet meg felettünk, továbbra is derült az ég, így csapadék tehát nem hullik. A szél általában gyenge, mérsékelt maradt. A csúcsomérséklet 35-37 fok körül alakul, és a kánikula még szombatig fokozódik. Erős széllel aztán vasárnap jöhet egy hidegfront, amely visszahűti a levegőt némileg. Híreinket hallották.
Reklám.
Idén is lesz Fáklyás király köszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az álomalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az EGRI Dobótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Abis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A fertálymesteri testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Balázsi Péter a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának tagja, korábbi műsorainkban már beszámolt néhány külföldi madarász túrája élményeiről. A mai alkalommal korzikai emlékeit idézi fel.
Korzika egy olyan, meg általában a szigetek olyan kis önálló csodavilágok, amire azért egy madarász már csak akkor is vágyik, hogyha tudja, hogy nem olyan egyszerű eljutni Korzikára, ráadásul egyszerű, mivel sziget, nagyobb sziget, így biztos, hogy vannak olyan endemizmusok, olyan fajok vagy alfajok, amik csak ott fordulnak elő. Úgyhogy mi is kimondottan a nyári költési időszakban, ez a június vége, július erdei időszakban mentünk ki, azért, hogy azokat a fajokat meg tudjuk figyelni, illetve kicsit körbenézünk Korzikán is, ha már ott vagyunk. Az ember azért szereti megnézni, és nagyon kellemes meglepetést okozott a sziget, nagyon más elvárásokkal mentem neki én személy szerint, de tényleg egy nagyon szép hely, mindenkinek csak ajánlani tudom.
Ha nem is az anyaországról beszélünk, de Franciaországhoz tartozik.
Igen, Franciaországhoz tartozik, bár ahogy mi mentünk át Olaszországból a kompon, az első felirat, amit láttunk Korzikán, az, hogy Korzika nem Franciaország. Úgyhogy ezt amúgy nem érzékeltük, illetve nem találkoztunk ilyenekkel, ugye mi angolul beszéltünk a helyiekkel, de ez nagyon mókás volt, hogy a kom kikötőbe egy hatalmas felirat fogadott, hogy Korzika nem Franciaország része.
Ez most miért volt így?
Mi, ahogy tudjuk, hogy Korzikán is olyan emberek élnek, akik nagyon büszkék rá, hogy korzikaiak. Ahogy utána olvastam a történelmének, nagyon sokáig a Genovai Királyság, fél ezer évig a Genovai Királyság része volt, és utána került át végül a franciákhoz, úgyhogy ez egy kicsit másabb csoport, másabb népcsoport, és ők büszkék is arra, hogy ők korzikaiak.
Térjünk rá a madarakra, hogy terveztek meg egy ilyen utat egy olyan országba, ahol még soha nem jártatok?
Igen, négyen mentünk most is Magyarországról egy kicsit magasabb építésű személyautóval, át Olaszországon és onnan kompal. Úgy tervezzük meg általában, hogy az ember nézegeti, aztán egyikünknek felmegy az agyvize, és akkor mondja, hogy jó, menjünk, akkor keres néhány másik hasonló a hibbant alakot. Elkezdjük szervezni, nemzetközi oldalakon megkeressük a helyeket, mik a jó madarászhelyek, melyik fajt hol látták. Az internet gyakorlatilag már nagyon-nagyon megkönnyíti ezt, azért a 90-es években még nem így működött a dolog. Gyakorlatilag le kell ülni a gép elé, meg kell nézni, illetve régebbi úgynevezett trip reportokat, ezeket a beszámolókat olvasunk, és azok alapján próbáljuk összerakni. Magyar, vagy éppen ugye nemzetközi oldalakon rengeteg ilyen angol nyelvű fent van, akkor már csak szállást kell bérelni, nagyjából kiszámolni, hogy egy nap hány kilométert teszünk meg az autóval, milyen az élőhely, sok ilyen apróság, de mikor már ott van az ember és jól megszervezte, akkor is rájön, hogy egy picit változni fog, de általában ezek kellemes változások.
Nyáron mentetek, nem fürdeni, de a nyár az itt elég forró és száraz, gondolom én.
Én is ezt gondoltam, de az itteni időjáráshoz képest nagyon kellemes idő volt, ugye sziget, így a szél azért segített folyamatosan, nem is volt általában 30 fok volt, amikor még kicsit hűvös is volt, és azt várta volna az ember, hogy egy száraz, kiégett sárga táj, nem. Ez zöld volt, ugyanis rengeteg fájszárú, rengeteg cserje, és gyakorlatilag zöld volt Korzika, nem pedig egy kiégett borzalom, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, én is arra számítottam. Fürdeni ugyan a tengerben nem fürödtünk, viszont vannak nagyon nagy bővízű hegyi patakok, ott ahogy a helyiektől ellestük, mi is többször megmártóztunk benne.
Kijárnak fürdeni?
Igen, kijárnak fürdeni a hegyi patakokhoz, de ezek a patakokat, ezeket úgy kell elképzelni, hogy az ember van olyan része, ahol el tud merülni. Úgyhogy ezek tényleg nagy vízhozamú, szenzációs helyek.
Többféle élőhelytípus is van itt nyilván a tengerparttól, mondjuk a magasabb hegyekig. A legmagasabb pont az majdnem 3000 méter, 2700 fölött van.
Na, oda már nem mentünk fel, viszont ilyen 2000 méterig felmentünk. Nagyon szép volt a táj, különösebben olyan madarat végül nem láttunk, amit szerettünk volna, lejjebb sikerült több olyan fajt. Nagyon különböző a tengerpart, más a szigetek, cserjései, erdei, más gyep nem nagyon van, ugye sziklás részek vannak, sziklagyepek gyakorlatilag, meg ez a magasabb régió is. Tényleg mindegyik szép volt, olyan váratlan volt, mert arra számított az ember, hogy ki lesz szégve minden, és itt a hőhalállal próbál majd küzdeni, ami azért össze is jött egy helyen.
Na igen, erre térjünk akkor rá, hogy hogyan haltál majdnem szomjan.
Van egy nagyon szép hely, úgy hívják, hogy Capo Rosso, ezt Vörösfoknak is nevezik, ez az egyik legnyugatibb pontja. Ez egy félszigetecske, és van rajta egy úgynevezett genovai torony, egy nagyon szép torony. De nekünk nem ez lett volna a lényeg, vagyis nekem, hanem van előtte egy ilyen bokros cserjés rész, egy ilyen makhiás rész, ahol rengeteg poszátafaj van. Sikerült is látnunk szardíniai poszátát, moltoni poszátát, bujkáló poszátát, tényleg nagyon jó volt. Viszont az ember úgy készül, mint itthon, hogy bokros rész, akkor ugye vastag nadrág, nagy bakancs, és mivel az információ az volt, hogy hát egy-két órát elleszünk itt, így a négyünk közül ketten vittünk vizet, de ha már ott voltunk, akkor sétáljunk ki a toronyhoz, nézzük meg minden. Tényleg nagyon szép volt, csak amikor 30 plusz fokba mászkál az ember, itt azért meleg volt, jól felöltözve, gyakorlatilag víz nélkül, mert a túra negyedénél elfogyott a vízünk. Visszafelé már azért kicsit necces volt a sztori, úgyhogy visszafele már én is kicsit lemaradtam a többiektől, ők rövid nadrágban voltak és sportcipőben, de én felkészültem nagyon ügyesen, hogy majd engem nem szúr meg, a többieket se szúrta meg semmi, úgyhogy nagyon jól sikerült, és az lett a vége, hogy hát amikor az egyik cimborám az utolsó fél kilométerre visszajött egy vízzel, ugye az egy-két órás túrából ez egy 6-7 órás túra lett, visszajött vízzel, akkor már azt a szervezetem viszonylag nehezen fogadta be, úgyhogy akkor utána egy kicsit regenerálódni, hidratálódni kellett.
Megvannak a veszélyei a madarászásnak, akár itt, akár máshol. Mi az, ami megérte ebben az útban?
Gyakorlatilag ebben az útban minden. Nagyon jó helyen voltunk, nagyon szép helyeken voltunk, tényleg jó volt a társaság, jó madarakat láttunk, nem is volt igazából drága az az igazság, meglepően olcsó volt. Szokták mondani, hogy egy balatoni nyaralás is kerül ennyibe, hát kerül. És ráadásul mi úgy mentünk, hogy Olaszországon keresztül, ugye először első nap megnéztünk egy kesejű etetőhelyet az olaszoknál, megszálltunk, majd átkopoztunk Korzikára, ami szintén egy nagyon nagy élmény, szerintem ez a tengeri kompozás, aki nem sűrűn csinálja. Ott el voltunk, megnéztük azokat a madárfajokat, az endemizmusokat, mindegy gyönyörűen láttuk, a korzikai csicsörkét, korzikai csúszkát, vagy például az Eleonóra solymot, ami csak a Mediterráneumban költ, és nagyon érdekes, mert ősszel költ, a őszre vonuló madarakat vámolja a fiókáinak, aztán meg Madagaszkár szigetén tele, és egy ókori királynőről kapta a nevét, aki ezt a madarat a védelmébe vette. Úgyhogy ténylegesen csodálatos volt, visszafele pedig még ráadásul megálltunk a Stelvionnál, az olasz-svájci határ környékén, ott egy-két napot eltöltöttük, ami szintén egy nagyon szép hely, nagyon jó madarakkal, és maga a hely is jó ott lenni, egyszerűen szép.
Jellemző erre a szigetre az, ami Olaszországra, hogy az egész pici madarakat is előszeretettel fogyasztják?
Hát ez az egész Mediterráneumra jellemző, úgyhogy valószínűleg itt is, bár állítólag nem olyan vészes, mint a többi helyen. Ugye régen ez az énekes madárfogyasztás, ez nem luxus volt, hanem a megélhetés alapja. Most már ugye más időket érünk, úgyhogy mi ilyen problémával nem találkoztunk, viszont például olyan fajokkal, ami tényleg csak ott él, olyannal igen.
Nagyobb madarakat, sólyomnál nagyobb ragadozókat láttatok?
Volt szerencsénk Korzikán is szakállas saskesejűt látni, ez egy emblematikus madárfaj. Egykor az Alpokba is költött, pont tegnap jött velem szembe a hír, hogy átlépték a 100 párat az egész Alpokban, hogy visszatért ez a faj, és az idejében sikerült a 100 párat elérni. Ez egy olyan madárfaj, aminek nagyon speciális a táplálkozása, ugyanis ez a csontokat is megeszi.
Ledobja a magasból, eltörik, nem, és kiszedi a velőt?
A kisebbeket elnyeli, a nagyobbakat meg egybe, a csontot magát megeszi. Velőstől, mindenestől, de a csontot is elnyeli. Egy nagyon... nagyon speciális. Korzikán láttuk, a Stelvionnál utána már véletlenül egy fészkét is kiszúrtuk, egy jó másfél-két kilométeres távolságból a sziklán. Fenséges, tényleg egy hihetetlen. Hogy éppen a havasi csókát, aki jár az Alpokba síelni, ezek a kis fekete madarak, nem olyan kicsi, ilyen csóka méretű fekete madarak, azok, amik ugye a turistákhoz mennek kaját kunyerálni. Na, Korzikán ilyen is volt, volt egy nagyon jó fej madárka, az ott én dobáltam neki a morzsát, nem túl szép etikus módon, de hát az emberbe hirtelen a gyerek előjön. Aztán az egyik haverom is megpróbálta neki, az egész kekszet kivette a kezéből, és elszállt. Annyi volt. Úgyhogy gyakorlatilag a szigetisas, vöröskánya, ilyen ténylegesen nagyobb testű madarak, illetve a földközi tengeren ugye láttunk különböző vészmadárfajokat, mediterrán vészmadarat, bukdosó vészmadarat. Ez a fajcsoport Magyarországon még soha nem fordult elő. Ezek az albatroszoknak a rokonai, Európában több faj is költ, de idehaza még soha nem láttak egyetlen egyet sem.
Mit ettetek? Mi a jellegzetes étel arra fele, vagy a nemzeti étel? A
jellegzetes ételükből, ami nagyon híres, abból nem ettünk, nem is láttuk, ugye van a korzikaiaknak is egy kukacos sajtjuk. Az úgy alapból kimaradt volna, bár volt olyan köztünk, aki lisztkukacot tenyésztett étkezési célra. Igazából az ételek azok már európaiak voltak, hogy különösebb itt helyivel nem találkoztunk. Gyakorlatilag ugyanaz, mintha Magyarországon lettünk volna. Európában, illetve Nyugat-Európában ezért könnyű úgymond magyarászni, nem kell túl tervezni az utat, mert ha az ember visz magával elegendő készpénzt, akkor ugye mindent meg lehet oldani. Azért ez egy másik kontinensen, vagy egy más kultúrkörben sokkal nehezebb.
Bort ittatok? Helyi bort?
Belekóstoltunk, de maradunk a magyar boroknál valószínű. Nem volt olyan semmi különlegesebb vagy extra, azon kívül, hogy ott termesztették gyakorlatilag.
Napóleonra emlékeztet valami? Van valami kultusza ott neki, arra felé?
Nem nagyon beszéltek róla, egy-két helyen lehetett látni egy-egy szobrot, vagy egy-egy kiírást, de valószínű, hogy mivel korzikai, ugye is Korzika nem Franciaország, így büszkék rá, de nem tolták az arcunkba. Pólókon ilyen helyeken lehetett látni értelemszerűen, de nem volt úgy különösebben nagyon kultusza, úgymond, vagy hogy tényleg ezzel akarnak mindent eladni.
És ilyenkor felveszitek a kapcsolatot a helyi madarászokkal?
Nem feltétlen, jelen esetben sem tettük, nem volt úgy különösebb kapcsolat, illetve mivel ez úgymond egy könnyebb út, ugye Európa, így a beszámolók alapján nem volt rá szükség.
És a tengerpart miért maradt ki? Az egész egy nagy tengerpart.
Minimális időt voltunk, az Eleonóra solymokat például pont ott láttuk, vagy az üstökös Káró katonákat, de tengerpart, olyan tengerpart van máshol is sokkal közelebb. Viszont a benti, az endemizmusok, a benszülött fajoknak az élőhelyei, az nincs. Úgyhogy inkább ilyenkor azt erőltetjük a tengerpartra, tényleg csak ez a ránézés, egy kis séta, hogy mégis kimentünk nyáron a tengerpartra, de nem különösebb. Ugyanolyan homokos, szép tengerpartja van, mint a világ 100 000 másik helyén.
És ilyenkor fényképeztek is? Tehát amit láttok, azt meg is örökítitek, vagy csak távcsöveztek?
Próbáljuk, inkább úgy mondom, mint hogy fényképezni. Van, aki fényképezni is tud, mi inkább próbáljuk, hogy valami látszódjon. Sokszor ez az embernek inkább csak magának, de azért kapunk felkéréseket, hogy akkor számoljunk már be, meséljünk, és akkor na jó, ki mit fotózott, kinek mi sikerült, inkább úgy, mert mindenki lő mindenre, de próbálkozunk.
Melyik volt a legszebb része, vagy legemlékezetesebb pontja?
Hát nekem a Kapurosszó az elég emlékezetes volt, de talán az Aszkó völgye, ott a patak, az tényleg be se szép. Ilyen mesebeli táj. A közút mellett, ami hát ez az Erdélybe, illetve a hasonló helyeken megszokott hegyi szerpentin, ahol általában a két kocsi elfér, de nem mindenhol egymás mellett, és ott ment szépen bent az erdőben a szerpentin, és mellettünk viszont ott folyt a folyó, és tényleg kristálytiszta vize volt, hűs volt, kellemes volt, és tényleg nagyon szép volt, hihetetlen, hogy az ember szárazságot vár, és egy ilyen folyót kap cserébe.
Szinte úgy írtad le ezt a szigetet, mint a földi paradicsomot, azért ők is küzdenek természetvédelmi problémákkal, gondolom.
Biztosan, már csak abból a szempontból is, hogy van például a gímszarvasnak egy alfaja, a korzikai gím, magyarul így nevezik, az például Korzikáról már kipusztult, úgyhogy visszatelepítették. Inváziós fajokkal valószínű ők is ugyanúgy szenvednek, mint mi, mert tengerparton is, amikor sétáltunk, volt egy-két olyan faj, amit utána megnéztünk, hogy hát ez nagyon nem ide való, viszont nagyon terjed. Az élőhelyek megszűnése valószínű ott is, ugye egy sziget még jobban be vannak zárva, úgymond, mint mi, illetve az összes tengerparti országnak ugye a tengerek. Elnéptelenedés, szennyeződés, túlhalászás, és a többi, rengeteg probléma, amit mi csak hírekből hallunk, ugye mi tengerünk az viszonylag picike ott Siófok környékén, de teljesen más problémák is lehetnek. Illetve tényleg ezek a mediterrán országoknál megvan a fészkelő, az ott élő madárfauna, és rengeteg az átvonuló. És ugye ők a mi átvonuló madarainkat vadásszák gyakorlatilag, amit mi itt féltünk. Nekünk például ez a probléma sokszor a földközi tengeri országokkal.
Köszönöm szépen Balázsi Péternek, hogy megosztotta velünk korzikai emlékeit, élményeit, madarász tapasztalatait, és talán másoknak is kedvet csinált ahhoz, hogy ha nem is Korzikára, de valóva külföldre vagy a Mediterráneumba elmenjenek madarászni. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Farli Móvat. Ilyen kutya nincs is. Szüleimnek, akik megteremtették kölyök korom aranyidejét, és Korcsinak, aki ezt az időt megosztotta velem. Az első találkozás. 1929. augusztusának közepe táján nyomasztó sötétség borult Saskatoon városára. Az órák mutatója szerint még délre sem járt. A nap szerint, nos, a napot kioltotta a föld. A délnyugati, újonnan keletkezett pusztaságokról az őszi szelek magasra verték, és északnak sodorták a préri meggyalázott talaját. Elfeketedett az ég. Városszéli kicsiny házunkban mama villany gyújtott, hogy meg tudja főzni az ebédet papának meg nekem. Papa még nem jött haza munkahelyéről, én is az iskolában voltam. Mama magányosan küszködött a komor idővel. Kelletlenül hagyta ott a konyhát, amikor a csengő az előszobába szólította. A bejárati ajtót is csak résnyire nyitotta ki, mint aki attól fél, hogy az égboltot fenyegető veszély befurakodik az otthonába is. Ám a látogató, aki bocsánat kérően várakozott odakinn a lépcsőn, nem látszott túl veszedelmesnek. Aprócska, legfeljebb 10 éves kisfiú toporgott a szürkés kásában, amely immár egy napja, egy éjszakája pergett nesztelenül a városra. A kisfiú karjában jókora vessző kosarat szorongatott, amelyet az ajtó nyílásakor előre lendített, és a portól rekedten, goromba elutasításra számítva megszólalt. Nagysága, csipogta elfúló vékony hangon, nem akar venni egy kacsát? Mamát kissé fejbe kólintotta a kérdés, amely furán visszhangozta a korabeli ripacsok száján már jócskán elkopott szakállas viccek egyikét. Mégis belekukkantott a kosárba, ahol legnagyobb elképedésére csak ugyan 3 vézna kiskacsa tátogott a hőségtől, s közéjük zsúfolva egy meghatározhatatlan fajtájú mocskos, loncsos kutyakölyök lapult. Mamát elöntötte a részvét meg a kíváncsiság, noha kacsát vásárolni semmiképpen nem szándékozott. Nem hiszem, hogy kacsát vennék, felelte barátságosan. Te miért adod el őket? A kisfiú felbátorodott és visszamosolygott mamára. Muszáj, mondta. A farmunk mellett kiszáradt a nádas. A nagyokat már megettük, de hát ezek ahhoz még túl picikék. Néhányat eladtam már a kínai vendéglőben. Nem venné meg a maradékot, nagysága, olcsón megszámítom, 10 centért darabját. Nagyon sajnálom, válaszolta mama, nincs hol tartanom kacsákat, de honnan szerezted ezt a kis kutyát? A srác vállat vont. Ja, a kutyát, mondta közönösen, a kutya csak amúgy véletlenül került, mondhatni. Gondolom, egy kocsiból dobták ki, pont a kapunk előtt. Én meg elhoztam, mert hát mit lehessen tudni. De hát kutyát rém nehéz eladni. A hirtelen támadó ötlettől kicsit felvidult. Nem tetszik akarni, 5 centért odaadnám, és akkor a nagysága 5 centet még meg is spórol magának. Mama tétovázott, aztán szinte önkéntelenül a kosárba nyúlt. A kölyök szomjasnál is szomjasabb volt, s a feléje nyúló ujjakat alig, hanem holmi égből pottyant cumis üvegeknek vélte. Sebesen átmászott a kacsák hátán, és szopogatni kezdte mama mutató ujját. A kisfiú villámgyorsan felmérte helyzeti előnyét, és iparkodott ki is használni. Tetszik látni? Szereti a nagyságát? 4 centért a nagyságáé lehet. Még egy hónapja sem múlt, hogy szüleim meg én megérkeztünk a kiszikkadt, sivár, porlepte prérire, Dél-Ontario dúsan zöldellő termékeny földjéről. Vakmerően kockázatos vállalkozásnak számított ez annak idején, hiszen éppen akkor tájt kezdődtek keleten is a válságos évek, nyugaton pedig a hosszú aszállyal, a csődökkel már régóta tartottak. Fogalmam sincs, miféle megszállottság késztette papát, hogy Vincori munkahelyének biztonságát felcserélje egy saskatooni könyvtárosi állás szerv fölött bizonytalan jövőjére. Meg lehet, maga a helyiség név vonzotta ellenállhatatlanul. Saskatoon. Saskatchewanban. de talán egyszerűen csak elundorodott egy az évek során unottá és lélektelenné merevült vidéki munkakör szellemi és fizikai korlátaitól. Akár így, akár úgy, 1928 őszén minden esetre eldöntötte a kérdést, mi pedig elfogadtuk döntését. Jó magam repeső örömmel és derűs várakozással, mama Zordon tartózkodással és borús jóslatokkal. Papa az egész telet egy utánfutó lakókocsi építésével töltötte, amelynek nyugatra kellett szállítania bennünket. Hosszú-hosszú tél volt ez számomra. Szombatonként csatlakoztam papához, és egy pajta szerűségben buzgón szögeltünk, fűrészeltünk, míg nem a lakókocsi lassacskán alakot öltött. Ez az alak meglehetősen szokatlannak bizonyult, mivel papa testestől, lelkestől hajós ember volt, és vajmi csekély tapasztalattal rendelkezett a szárazföldi járművek tervezése terén. Lakókocsink ennek megfelelően inkább amolyan lakóhajó féleséggé kerekedett, amely egy kiérdemesült Ford T-modell négy ösztövér kerekének guruló alvázán csücsült ingatagon. Szemre elég esetlen volt, de rendíthetetlennek látszott. Oldala jó 3 méter magasra tornyosult az alváztól az enyhén ívelő fedélzetig, amelyet soha nem is neveztünk fedélnek. Jól megtermett, tagba szakadt alkotmány volt, olyannyira, hogy ödönke, Ford A modellünk úgy eltörpült mellette akár egy vontatóhajócska mögéje csatolt úszódaruhoz képest. Papa egyik másik barátja időnként beugrott hozzánk megnézni, hogy mennyire jutottunk vele. Szólni nemigen szóltak semmit, de távozáskor rendszerint igen aggodalmasan csóválták a fejüket. Lakókocsink meg lehet nem volt az a tüneményes szépség, de hogy tüneményesen kényelmes volt, az bizonyos. Papa született ezermester, minden lehető hajós alkalmatossággal felszerelte a lakóteret. Beleépített egy tökéletes hajókonyhát szilárdan rögzített petróleumfőzővel, volt benne egy csomó függőlámpa, tömérdek, rakodóhely, térképtartó, az orrrészben egy valódi Seth Thomas féle kronométer, 2 fényűző fekhely a szüleimnek, összecsukható tábori ágy az én részemre. Konyhaedényeink, rengeteg könyvünk és egyéb ingóságaink takarosan, biztonságosan sorakoztak az ecélra gyártott ügyes fali szekrényekben, úgyhogy még a legvadabb viharban sem sodródhattak szét. Nem is ártott, hogy papa ennyit vesződött a belső tér tengerbiztos kialakításával, mert amikor elindultunk nyugatnak, ráeszméltünk, hogy a keréken járó uszájunk, hogy hajós kifejezéssel éljek, nem kevéssé labilis. Az égbe nyúló, hórihorgas, idomtalan alkotmány a legenyhébb szellőnek is martaléka lett. Ha oldalról érte a szél, hevesen kilengett, és ha csak egy módja volt, átnyomult a szemből érkező forgalom sávjába, miközben persze oda lökte szerencsétlen ödönkénket is. Ha a szelet szemközt kaptuk, ödönke visszakényszerült a második sebességfokozatba, bár még úgy is csak eszelős kínlódással, fortyogással tudta maga után vonszolni makrancoskodó rakományát. De úgy szólván semmivel sem volt jobb a hátulról támadó szél sem, mert ilyenkor a terebélyes uszály megkísérelte megelőzni a pirinyó gépkocsit, s mivel ez sehogy sem sikerült neki, olyan sebességbe hajszolta ödönkét, hogy mama kis hián szívrohamot kapott. Nagyjából egészéből tehát ez az utazás módfelett emlékezetes élményekkel szolgált egy 8 éves kölyöknek. Szabadon választhattam, hol utazom, ödönke hátsó ülésén, ahol a Szesz csempész banda mesterlövészének szerepét töltöttem be, vagy a lakókocsiban, ahol magam irányíthattam saját, külön bejáratú rakétámat a végtelen űrben. Többnyire a lakókocsit részesítettem előnyben, mert az igazi magánvilág volt, ráadásul gyönyörű szép világ. Összecsukható tábori ágyam elég magasan állt a hátsó ablak alatt, azon heverésztem, gondosan odaszíjazva a súlytalanság, na meg az erőteljes széllökések kellemetlen hatása ellen, s onnan kormányoztam űrhajomat az Ohio, Minnesota, Wisconsin, Michigan és Észak-Dakota néven ismert távoli bolygók felé.
Elhangzott Ferlém Avett Ilyen kutyán nincs is című könyvének első része. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa, állítsuk meg az ukrajnai háborút és az éhínséget Gázában. Engedjék szabadon a túszokat. Akik szemlátomásra bemennek, ilyeneké a mennyek országa. Páter Virtasalyai László jegyzete a keddi evangélium nyomán. A nikaraguai kormány lefoglalta a Szent József leányai kongregáció által működtetett iskolát. Tűzgyújtás, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. Leó pápa, állítsuk meg az ukrajnai háborút és az éhínséget Gázában, engedjék szabadon a túszokat. 14. Leó pápa szerdán délután megérkezett Castel Gandolfóba, a pápák nyári rezidenciájára. A Villa Barberini-ben Ukrajna tűzszüneti tárgyalásairól, a gázai humanitárius válság megoldásáról és az izraeli túszok szabadon bocsátásáról beszélt az újságíróknak. 14. Leó pápa augusztus 13-án délután érkezett meg a Róma közeli településre, ahol augusztus 19-éig tölti nyári pihenő időszakának második szakaszát. Miközben üdvözölte a Villa Barberini kapujánál összegyűlt embereket, a Szent Atya válaszolt a média tudósítóinak kérdéseire a nemzetközi aktuális eseményekről. Az ukrajnai tűzszünetről és békemegállapodásról, a gázai humanitárius válság és éhínség megoldásáról, valamint az ottani izraeli túszok szabadon bocsátásáról beszélt. A pápa kifejtette a Szent Szék puha diplomáciájának ezeket a célkitűzéseit olyan kérdésekben, amelyeket háborúval nem lehet megoldani. Arra vonatkozóan, hogy mit vár Donald Trump amerikai elnök és Vladimir Putin orosz elnök augusztus 15-i csúcs találkozójáról, 14. Leó így válaszolt. Mindig a tűzszünetre kell törekednünk. Az erőszaknak, a sok halálesetnek véget kell vetni. Lássuk, hogyan tudnak megegyezni. mert ennyi idő után mi értelme a háborúnak? Mindig párbeszédre és diplomáciai erőfeszítésekre kell törekednünk, nem erőszakra, nem fegyverekre. Amikor arról kérdezték, hogy aggódik-e a gázai lakosság deportálásának lehetősége miatt, a pápa azt mondta, nagyon, nagyon aggódik. A humanitárius válságot meg kell oldani. Nem folytathatjuk így tovább. Ismerjük a terrorizmus erőszakát, és tiszteletünket fejezzük ki a sok meghalt, valamint a túszok előtt. Őket ki kell szabadítani. De gondolnunk kell arra a sok emberre is, akik éhen halnak. Végül arra a kérdésre, hogy mit tesz a Szentszék ezen és más konfliktusok megállítása érdekében, Leó pápa így válaszolt. A Szentszék nem tudja megállítani ezeket, de mi, mondjuk úgy, a puha diplomácián dolgozunk, mindig arra hívunk és bátorítunk, hogy az erőszakmentességre törekedjenek a párbeszéd útján és megoldások keresésével, mert ezeket a problémákat nem lehet háborúval megoldani. A Villa Barberini nyári rezidenciáján töltött második pihenő időszaka idején 14. Leónak számos nyilvános programja lesz. Augusztus 15-én pénteken, Szűz Mária mennybevételének ünnepén a pápa délelőtt 10 órakor szentmisét celebrál a Castel Gandolfóban található Villanovai Szent Tamás plébánián, délben pedig az úrangyala imádságot vezeti az apostoli palota bejáratánál, a szintén Castel Gandolfóban található Piazza della Libertán, a Szabadság téren. Augusztus 17-én vasárnap délelőtt 9:30-kor 14. Leó pápa szentmisét mutat be az Albano Laziale-ban található Santa Maria della Rotonda kegyhelyen, a szegényekkel együtt, akiket az egyházmegyei karitász támogat, és a szervezet önkénteseivel. Délben elimádkozza az urangyala imádságot a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà téren. Ezt követően együtt ebédel a szegényekkel és a karitász által támogatottakkal a pápai villákban található Laudato Si faluban.
Akik szemlátomásra bemennek, mert ilyeneki a mennyek országa. Virtesaljai László jegyzete a keddi napi evangélium nyomán. Belemélyedtem a teraszunkon a lelki olvasmányomba, és teljesen elmerültem benne. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy házunk előtt az árnyas, öreg gesztenyefák alatti úton egy kislányka tipek határozottan a kert ajtó felé. Édesapja pár lépésre követőt, és hallom is már a szót. Lilla, az nem a mi házunk. A nagyjából 2 éves kisgyermek azonban továbbra is eltökélten halad, mert valami megpoghatta a lelkét, és ezért öntudattal teszi a magáét. A kerítés palánkjai közt bekukucskál, találkozik a tekintetünk, de úgy, mintha régi ismerősök lennénk. Kicsi keze már a kilincsen, persze ehhez neki fel kell ágaskodnia, mert a felnőttek olyan magasan élnek. Apja hangja türelmesen, de tekintélyel szól. Oda nem mehetünk be, nem a miénk. Örembe engedem a könyvem, és kérdem magamtól. De hát, ki is ez a ház? Töprengésemre föl Lilla valami biztatást érezhet, mert lehúzza a kilincset, mire a kertajtó szép lassan magától megnyílik. Lilla előtt kitárul egy ismeretlen világ. A muskátlis terasz, a főléje hajló magyaró bokorral és a bordó tölcséres jázminak szegélyezte a lépcső feljáró valamiért vonza, de apja már mögötte áll. Így kéz közelben kikezdhetetlen a tekintélye, amit a kicsi Lilla persze erősen érez. Hátra is fordul, és bizonyára a maga módján szemeivel üzen, mégis visszafordulva ismét elindul felém. Erre fölállok, és a kicsi pártjára állok. Ide nyugodtan be lehet jönni, csak úgy is. és az apjára nézek biztatóan, aki szerencsére nem bosszankodik, csak tán valahogy furcsa neki ez az egész. Lillának azonban szemmel láthatóan nincs semmi ilyesféle érzése, továbbra is megajándékoz bizalommal teli tekintetével, sőt, mintha nyújtana a kezét. Istenem, gondolom magamban, de szép világot teremtettél, benne az ember lányát, aki lám úgy járkál a kertünkben, mint egykor Éva a paradicsomban. Uram, hát nem hazajött ez a lányka? A sajátos helyzetet az apja oldja föl azzal, hogy szelíden karjaiba veszi a kislányát, és megsimogatja. Lilla otthonosan bújik hozzá, látszik, hogy szeretik egymást, de mégis szeretne valamit tőlem is, mert karjait ismét felém nyújtja. Egy gyermek a maga romlottan tisztaságával, aki nem ismeri a tulajdonviszonyokat, csak a szívével tájékozódik, és lám időnként elhibázza a házszámot, és mellette mi, komoly tekintélyen rendelkező felnőttek, akik talán már elvesztettük paradicsombéli jártosságunkat, de ismerjük helyette a telekkönyveket. Csak állunk és várunk. Érezzük mindhárman, hogy ez így nem megoldás. Felbátorodom, mert még mindig, sőt egyre inkább a lelki olvasmányom adta nagy békesség erejét érzem, mire úgy balatoni fürdőruhásan és a reggeli úszástól sportosan meleg hangon mondom az apának, pedig írva vagyon, hogy ilyeneki az Isten országa. Lilla, a tiédé! Föltündöklik örömtől az arca, pedig biztosan nem érti, miről is beszélek. Mégis pontosan tudja, hogy nekünk, kerti embereknek, igenis közünk van egymáshoz, még az okos felnőtt világ biztonsági palánkot is emel közénk. Amikor búcsúzásképpen az apja szemébe nézek, nagy meglepetéssel veszem észre, hogy pontosan tudja. Igen, az ő lillájái a mennyek országa. És hogy ezt én honnét tudom? Mert örömtől harmatos az ő szeme, és mert igaza van az ő kislányának, meg ennek a furcsa, őszhajú idegennek, akik, mintha már, szemlátomást, kezdettől fogva ismernék egymást. Valahol, a kertben, otthon vannak. Igen, ez kitűnik abból a jártosságukból.
A nicaraguai kormány lefoglalta a Szent József leányai kongregáció által működtetett iskolát. A Daniel Ortega és Rosario Murillo vezette nicaraguai kormány hivatalosan kisajátította a Carazo megyében található Jinotepei San José iskolát. Az oktatási intézményt, amely 40 éve működött, a Szent József leányai kongregáció kezelte. Az EFE hírügynökség szerint Murillo azzal vádolta az apácákat, hogy bűncselekményekben vettek részt a 2018-as tüntetések során. Azt állította, hogy a szandinisták támogatóit kínozták és ölték meg az iskolában, az abban az évben áprilisban kitört kormányellenes tüntetések során. Murillo azt is bejelentette, hogy az iskolát Bismarck Martínez oktatási központra nevezik át, egy olyan szandinista aktivista tiszteletére, akit a tüntetések során öltek meg. Ez nem az első alkalom, hogy a nicaraguai kormány szerzetes rendek vagy a katolikus egyház vagyonát foglalta le. Januárban a rezsim két egyházi tulajdonú épületet sajátított ki. Tűzgyújtás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
Egy idős ember életének nagy részét azon a szigeten élte le, amelyet a világ egyik legszebb területének tartanak. Amikor visszatért a nagyvárosba, hogy nyugdíjas éveit ott töltse, valaki így szólt hozzá. Biztosan gyönyörű lehetett annyi éven át azon a szigeten élni, amelyet a világ egyik csodájának tartanak. Az öreg ember eltűnődött kicsit, majd ezt mondta. Az igazat megvalva, ha tudtam volna, hogy ennyire híres, jobban megnéztem volna. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon? Jelenti be Jézus az ő vágyát és küldetését. Igen, ez az ő vágya és küldetése, és ez a kettő egybeesik nála, és mindenkinél, aki ezt megérti, szívével és értelmével. Jézus azt a tüzet hozza, amelyik éget, világít, melegít, lángol, tisztít, vezet. A Szentlélek tűze ez, és az ember akkor él helyesen, Isten akarata szerint, ha ehhez a tűzhöz közel tudja magát. És akkor majd időnként meg is érzi magában e tűz jelenlétét. A kezdő történet embere leírta életét a világ egyik legszebb szigetén, és nem tudott róla. Amikor idős lett, akkor mondták el neki, és akkor vált világossá számára, hogy a csodában élt. És ez annyira magától értetődő volt, hogy nem is élt igazán, csak leélte az életet. Milyen döbbenetes, amikor nem akarunk felébredni és ráébredni annak valóságára, amit emberi létnek nevezünk. A következőkben az isteni tűz négy hatására szeretnék rávilágítani a teljesség igénye nélkül. Először, az isteni tűz éget, még akkor is, ha nem tudatosítom magamban. Nem úgy éget, hogy elpusztítani akar engem, hanem kiégeti belőlem, amire nincs szükség. A Szentléleknek bennem égő tüze ez, amelyet ha tudatosítok magamban, akkor nem kiégek, hanem elégek vele és ő benne, egy igazi és hiteles életen át. Amikor pedig majd a halálban Isten kiragad a föld életből, egyik tenyeréből áttesz a másik tenyerébe, akkor döbbenek rá, hogy valójában addig is körülvett az ő szeretete, az ő tüze, csak annyira felnőttem, hogy nem figyeltem a Szentlélek bennem való jelenlétére, s azért veszett el lelkesedésem. Amikor Jézus azt mondja, hogy lángra lobbantja ezt a tüzet, akkor megfigyelhetem, hogy ez a küzdelem bennem zajlik. Ez egy belső harc, amelyet mindenkinek magának kell megküzdenie. A bennem lévő rossz kiégetés ez, hogy kiformálódjék a krisztusi ember, akiben Isten meglátja önmagát. Az isteni tűz másodszor úgy éget, hogy éltet. Olyan hőfokon tart, ami megtart a jelenben, és az igazi, nem hamisított örömben. Lelkesedésem éltetője a Szentlélek, aki gyöngességünkben segítségünkre siet, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban emönthető sóhajtozásokkal, ahogy olvassuk a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetébe, a 26. versben. Harmadszor, amikor ezzel a tűzzel élek, akkor nem csak éltető erejét tapasztalom meg, hanem vezetését is. Isten jelenléte vezette a népet a tűzoszlopban. Világított az éjszakában, és tudták, merre kell menniük. Amikor félek, jó tudni, hogy rábízhatom magam a Szentlélek vezetésére, s akkor nem tévedhetek el. Az ő tüze vezet és világít. Negyedszer ez a tűz melegít is. Aki Istent életébe beengedi, vagyis inkább felengedi lelke mélyéről, egész biztos, hogy jó annak az embernek a közelében lenni, jó azzal az emberrel együtt lenni. Biztos, hogy vannak az ilyen embernek is hibái, hiszen még ő sincs kész, csak folyamatban van. Isten felé. Isten felé pedig legjobban csak vele lehet haladni. Az örök élet felé, ami már itt és ma elkezdődhet. Persze az evangéliumból világossá válik az is, hogy mindezek miatt ellentmondások várnak rám. Ha nincs ellentmondás, és minden simán zajlik, akkor nem jó az irány. Akkor nem Isten felé tartok, hanem a világi mentalitás vezérel, és játszom a tűzzel, akit ajándékba kaptam. A tűz jelenléte fájdalmas is, hiszen megszenvedtet, amikor éget, világít, melegít, lángol, tisztít, vezet. Ezzel számolnom kell, mint ahogy azzal is, hogy eközben sem vagyok egyedül. A cél az, hogy annyira megtisztuljak, hogy a szerető Isten meglássa magát bennem. Egy időszerzetes minden reggel egy gyufát tett a zsebébe. A fiatal novicius egyszer megkérdezte, miért visz mindig magával egyetlen gyufát? A szerzetes mosolygott. Hogy emlékeztessem magam, minden nap lehetőségem van tüzet gyújtani. Nem nagy lánggal, nem látványosan, csak egyetlen szikrával. Egy jó szó, egy bátor kiállás, egy csendes ima is lehet az a gyufa, ami lángra gyújt egy másik szívet. Majd hozzátette, de ha a zsebemben marad, nem ér semmit. Csak ha van bátorságom meggyújtani. Nekem van bátorságom felszítani a bennem is élő tüzet?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Tűzgyújtás címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!